43. fejezet. Csütörtök délután Harry tanuló szobájába táviratot kézbesített egy alsóbb éves fiú. A baráti triumvirátus két másik tagja türelmesen várta, hogy fölbontsa a kis barna borítékot, de a címzett Giles kezébe adta. Megint áthárítja a felelősséget, mondta a fiú, miközben föltépte. Amikor meglátta, mi áll a táviratban, nem tudta palástolni meglepetését. Nem kerültél be? Mondta döbbenten. Harry a székébe roskadt. Legalábbis nem teljes ösztöndíjjal. Viszont, olvasta tovább Giles a távirat szövegét, nagy örömmel értesítjük, hogy részleges ösztöndíjjal felvételt nyert az Oxfordi Egyetem Brassenose kollégiumába. Szívből gratulálunk. Néhány napon belül megküldjük a részletes tájékoztatót. WTS Stelbrass igazgató. Nem rossz, de nyilvánvaló, hogy Dickens más klasszist képvisel, mint te. És te milyen klasszist képviselsz? Kérdezte Harry, de mindjárt meg is bánta. Van egy teljes ösztöndíjasunk, egy részeges ösztöndíjasunk. Részleges, javította ki Dickens. És egy közlegényünk, folytatta a barátjára ügyet sem vetve Giles. Egész szépen hangzik. Aznap még 11 táviratot kézbesítettek a sikeres pályázók részére a Bristol gimnáziumba, de egyiket sem Giles Barringtonnak. El kéne újságolnod a hírt az édesanyádnak, mondta Giles, amikor vacsorázni indultak. Valószínűleg le sem hunyta a szemét egész héten, annyira izgult. Harry az órájára nézett. Már biztos elment dolgozni. Úgyhogy csak holnap reggel tudom megmondani neki. Nem lepjük meg a szállodában? Azt nem tehetem. Komolyan veszi a munkáját, nem szereti, ha közben megzavarják. Úgy érzem, még emiatt sem tehetek kivételt, lobogtatta meg diadalmasan a táviratot. Nem gondolod, hogy joga van tudni? Erősködött Giles. Hiszen mindent föláldozott érted, hogy őszinte legyek, ha engem vettek volna föl Oxfordba, én akkor is elmondanám mamának, ha éppen az anyák szövetségének nagy gyűlésén mondana beszédet. Te nem így gondolod, Dickens? Dickens levette a szemüvegét és törölgetni kezdte a zsebkendőjével, ami mindig is azt jelezte, hogy erősen gondolkodik. Én a helyetekben kikérném Padgett véleményét, és ha neki nincs ellene kifogása... Jó ötlet, mondta Giles. Gyerünk a jó öreg Pécshez. Te is jössz, Dickens, kérdezte Harry, de aztán észrevette, hogy a fiú szemüvege ismét az orra hegyén gubbaszt. Azaz, a barátjuk elmerült az ők is külön világában. Szívből gratulálok, kezdte dr. Padgett, miután elolvasta a táviratot. És nagyon is megérdemelt ez a siker, ha szabad megjegyeznem. Köszönöm, uram. Arra gondoltam, hogy elmehetnék-e esetleg a Royal Hotelbe, hogy elmondjam édesanyámnak a nagy hírt. Nem látom okát, hogy miért ne mehetnél el Clifton. Elszaladhatok vele én is? Kérdezte ártatlan arccal Giles. Padgett egy kicsit habozott. Igen, mehetsz, Barrington. De meg se forduljon a fejetekben, hogy szeszes italt igyatok, vagy dohányozzatok a szállodában. Egy pohár pezsgőt sem szabad, uram? Nem, Barrington, sőt, még egy pohár almabort sem, felelte határozottan Padgett. A fiatal emberek, miután kiballagtak az iskola kapuján, elhaladtak egy lámpagyújtó mellett, aki a biciklién állva ágaskodott, hogy elérje az utcai lámpát. A nyári vakációról tereferéltek. Úgy volt, hogy Harry életében először elutazik Giles családjával Toszkánába, de abban megegyeztek, hogy időben visszajönnek, mert látni akarják a megyei krikket pályán a Gloucester síri csapattal megmérkőző ausztrálokat. Megvitatták annak, Harry szerint fölöttébb valószínű lehetőségét is, hogy az ország most már tényleg hadba lép, hiszen mindenkit elláttak gázálarccal. Egy másik témáról azonban, ami pedig igencsak foglalkoztatta mindkettejüket, nem esett szó. Arról, hogy szeptemberben vajon Giles is megkezdi-e tanulmányait Oxfordban, ahogy a két barátja. A szállodához közeledve Harry kezdett elbizonytalanodni, hogy helyese, ha megzavarják az édesanyját munkaközben, de Giles már be is nyomult a forgóajtón, és az előcsarnokban várta. Pár perc az egész, mondta, amikor Harry utolérte. Elújságolod neki a jó hírt, aztán már mehetünk is vissza az iskolába. A Clifton fiú bólintott. Giles megkérdezte az ajtón állót, hogy merre van a pálmaudvar. A férfi az előcsarnok túlsó végében lévő, emelt padlójú részre mutatott. Fölmentek a 6 lépcsőfokon, majd Giles odalépett a recepciós asztalhoz, és halkan azt kérdezte az ott ülő lánytól. Válthatnánk pár szót Mrs. Cliftonnal? Mrs. Cliftonnal? Kérdezett vissza a lány. Foglalt szobát a hölgy? És végighúzta az ujját a vendégek listáján. Nem. Ő itt dolgozik. Jaj, én új vagyok itt, mondta a lány, de azonnal megkérdezem valamelyik pincérnőt, ők biztosan ismerik. Köszönöm. Harry ott maradt a legalsó lépcsőfokon, onnan kereste a szemével az édesanyját. Hetti? Szólított meg egy arra járó pincérnőt a recepciós lány. Dolgozik nálunk egy bizonyos Mrs. Clifton? Már nem, hangzott az azonnali válasz. Pár éve elment, azóta nem hallottam felőle egy kukkot se. Itt valami tévedés lehet, mondta Harry, és ő is feldübörgött a lépcsőn. Van valami elképzelése, hogy hol találjuk? Kérdezte továbbra is halkan Giles. Nincs, feleteheti. De megkérdezhetik Dougot, az éjszakai portást. Ő már időtlen idők óta itt van. Köszönjük, mondta Giles, majd Harryhez fordult. Biztos van erre valami egyszerű magyarázat, de ha inkább ennyiben hagynád... Nem. Kérdezzük csak meg Dougot. Giles lassan ballagott oda a portás asztalához, hogy Harrynek legyen ideje meggondolni magát, de a barátja egy szót sem szólt. Ön lenne Doug? Kérdezte Giles a férfitól, akinek kifakult kék szalonkabátján már a gomb sem csillogott. Igen, uram, felelte, miben segíthetek? Mrs. Cliftont keressük. Ó, Macy már nem dolgozik itt, uram. Legalább 2 éve, lehet, hogy elment. Tudja, hogy hol dolgozik most? A fogalmam sincs, uram. Giles előhúzta a pénztárcáját, kivett belőle egy fél koronást, és letette a pultra. A portás egy kicsit szemezett a pénzzel, majd ismét megszólalt. Elképzelhető, hogy Eddie mulatójában megtalálja. Eddie Atkinsnél? Kérdezte Harry. Azt hiszem, igen, uram. Akkor meg is van a magyarázat, mondta a fiú. És hol van ez a mulató? A Welsh bagben, uram, felelte a portás, és bezsebelte a fél koronát. Harry szó nélkül hagyta el a szállodát, és egyből beugrott egy ott várakozó taxi hátsó ülésére. Giles is beszállt mellé. Nem gondolod, hogy vissza kéne mennünk az iskolába? Kérdezte az órájára pillantva. Édes anyádnak reggel is elmondhatod a hírt. A barátja a fejét rázta. Nem te erősködtél, hogy az anyaszövetség nagy gyűlésére is berontanál ezzel a hírrel? Emlékeztette a barátját. Welshbekbe megyünk Eddie mulatójába, mondta határozottan a sofőrnek. A rövid autóút alatt többet egy szót sem szólt. A taxi végül befordult egy sötét sikátorba, és megállt a mulató előtt. Harry kiszállt, és elindult a bejárat felé. Bedörömbölt az ajtón, mire kinyílt egy kis kukucskáló ablak, és a két fiatal emberre rámerett egy szempár. Fejenként 5 shilling a belépő, mondta a szempárhoz tartozó hang. Giles betuszkolt a nyíláson egy 10 shillinges bankjegyet, mire az ajtó egyből szélesre tárult. Gyéren megvilágított lépcsőn ballagtak le a pince helyiségbe. Giles látta meg először, akit kerestek, és sietve vissza akart fordulni, de már késő volt. Harry kővé dermedve bámulta a támlátlan bárszékeken férfiak társaságában, vagy egyedül ülő lányokat. Az egyikük, aki átlátszó fehér blúzt, rövid, fekete bőrszoknyát és fekete harisnyát viselt, odalépett hozzájuk. Segíthetek, uraim? Harry ügyet sem vetett rá. A bárpult túlsó végében ülő alakon állapodott meg a tekintete. A nő figyelmesen hallgatta a mellette ülő idősebb férfit, akinek keze a combján nyugodott. A lány is odafordult, hogy lássa, kit bámul Harry. Meg kell állapítanom, hogy az úr roppant igényes, mondta, de hadd figyelmeztessem, hogy Macy eléggé válogatos és nem olcsó. A fiú sarkon fordult, fölrobogott a lépcsőn, majd föltépte az ajtót és kirohant az utcára. Giles a nyomába eredt. A járdán Harry térdre rogyott és elhányta magát. Giles letérdelt a barátja mellé és vigasztalóan átkarolta. A férfi, aki az árnyékba húzódva áldogált az utca túloldalán, most elsántikált.